Szeretettel köszöntöm a gyermekeket is külön itt a sátorban, fiatalokat is és az egész táborozó csoportot. Mai utolsó ilyen délelőtti istentiszteletünk először a gyermekeknek szólna, és a gyermekeknek is egyetlen egy igét szeretnék felidézni az Bibliából, mégpedig Sámuel első könyve, azaz két vers, harmadik fejezet, 19. és 20. vers. 19. és 20. verse. Kis Sámuel, aki egész pici gyermekként már a templom szolgálatába került, ezt jegyzi fel magáról Sámuel próféta könyve. A 19. vers és a 20. így szól, figyeljetek gyermekek, Sámuel pedig felnövekedék, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. Ismertétek talán ezt az igét, de ha nem, akkor még egyszer elmondom, hogy Sámuel egész kicsi gyermekként került az Isten szolgálatába, és azt is megmondja az ige, hogy miért. Azt olvashatjuk, hogy Sámuel úgy nevekedett fel, és most jön a lényeg, hogy az Úr volt vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. Különös kijelentés. Mit jelenthet ez a kijelentés, hogy semmit az ő igéjéből a földre nem hagyott esni? Nyilván azt jelenti, hogy amit Éli próféta tanított neki a könyvekből, az igéből, mert ő volt a főpap annak idején, azt ő mind-mind a fülében és a szívében elraktározta, és mindent meghallott, amit Isten szólt hozzá. És miután ez így történt, hogy semmit abból nem hagyott elesni, és mindenre odafigyelt, ezért lehetett ő igazi prófétája Izraelnek. És tudjátok, hogy nagyon fontos az, hogy gyerekkorban mindenre oda kell figyelni, mert csak azután tudjuk az élet dolgait jól élni, és akkor leszünk igazán jó felnőttek. És szeretnék egy történetet, vagyis egy példát mondani az állatvilágból nektek. Tudjátok, hogy a fülemile hogyan tanul meg énekelni? Az a csodálatos hangú énekes madár, a fülemüle. Hát úgy tanul meg énekelni, hogy 6 hétig a fülemüle papa énekelni tanítja. De csak 6 hétig. Utána már nem tanítja. Engedi el a nagyvilágba, engedi az erdőbe bóklászni, és amerre már nem is tartja el nagyon az apuka a kis fülemüle fiókát. És tudjátok, 6 hét alatt kell mindent megtanulnia, és tudjátok, hogy miért fontos az ének tanulása a fülemülének? Na most figyeljetek! Ki tudna válaszolni, hogy miért fontos 6 hét alatt a fülemülének csodálatosan megtanulni énekelni? Jelentkezzen az, aki tudja, nem láttam, ki volt az első. Ki volt az első? Te voltál? Akkor légy szíves, válaszolj. Köszönjük. Mindenki hallotta? Ha fülemüle nem tanul meg énekelni, akkor nem talál párt magának. Ha nem talál párt magának, akkor kipusztul a faj, vagyis hát akkor az a család kihal. Éneklésre keresnek párt maguknak a fülemülék. Csodálatos szokás, ugye, szép lenne, ha mi is az emberi világban szép éneklésre tudnánk párt találni. Na de a fülemüle, ha nem talál párt, akkor nagy baj van. Na most akkor van nagy baj. Hallottam egyszer, hogy egy fülemüle már 6 hét előtt szépen el akart kezdeni párt keresni, el akart kezdeni önálló életet élni, de éneklés nélkül, és az el is pusztult. Persze nagyon messze nem menjünk az igétől, most próbáljuk behelyettesíteni avval, amit felolvastam alapigeként. Sámuel miért lett igaz prófétája Izraelnek? Ki tudja visszaidézni? Mit csinál gyermekkorában Sámuel? Egész gyermekkorában? Mit nem hagyott a földre esni? Igen? Éli próféta mondott neki. Éli. Az igéből. Köszönöm szépen. Tehát ugyanígy van most is, gyermekek, hogyha ti odafigyeltek arra, hogy ahogy Éli próféta mit mondott Sámuelnek, ahogy Sámuel Éli prófétára figyelt, úgy lett belőle igazi próféta és olyan ember, akire aztán felfigyeltek egész Izraelben. Ugyanígy kérlek benneteket, gyermekek, hogy ti is figyeljetek oda a szüleitekre, mindent, amit mondanak, ne hagyjatok a földre esni, mert ha most nem figyeltek és nem fogadtok szót a szülőknek, akkor nem tanultok meg énekelni, nem tanuljátok meg az élet énekét, és lehet, hogy nem csak, hogy házastársat nem tudtok találni, de az életben nagyon sok bajotok lehet ebből, eltévedhettek az élet sűrűjében, ki tudja, milyen bajok fordulhatnak majd felnőtt korotokban veletek elő, milyen helyzetekbe kerültök, ha most nem tanultok meg szót fogadni, nem tanultok meg mindenre odafigyelni a szüleiteknek. Úgy járhattok, mint a fülemüle, aki nem talál párra, és aki aztán sajnos boldogtalan lesz, és nem tanul meg énekelni. Még egyszer erre az igére szeretném a figyelmetek felhívni. Sámuel pedig felnövekedék, és az Úr volt vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És aztán nagyon szép szolgálatot végzett Sámuel addig, amíg a nép elfogadta. Továbbra is családdal kapcsolatos gondolatokat szeretnék átadni, és most már itt kérnénk, hogy a felnőttek is próbáljanak figyelni a következő igét. Példabeszédek könyve 20. fejezetéből olvasom, 20. fejezet 6. verse. Példabeszédek könyve 20. fejezet 6. verse így szól: a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Elgondolkodható a kérdés példabeszédek könyvében, és ugye családos táborban vagyunk, tegyük fel azt a kérdést, itt, akik családosak vagyunk, részben apukák, anyukák, vagy majd a kamaszok is, akik majd családot szeretnének alapítani, meg ti gyermekek is. Nagyon sok ember él ezen a földön, aki jó lehet hozzánk, de egyetlen igazán egy személy lehet az, aki hű hozzánk, és ez a házastársunk, ez a hitves társunk. Az angol fordítás egy kicsit másképp fordítja ezt az igét. Legalábbis olvastam ilyen angol fordítást, ami így szól: a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de olyat, aki igazán szereti őt, kicsoda találhat. Tehát a hűség és az igazi szeretet az váltó fogalmak a Bibliában. Maga a hűség és az igazi szeretet egy és ugyanaz. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mikor lehet boldog egy család, mikor lehet boldog egy házasság. És ugye a délelőtti témánk zárásaként gondoltam ezt így összegezni, hogy mi az, amit haza kellene vigyünk ebből a táborból, amit így nagyon talán nagyképűnek és merésznek tűnik a kijelentés, amitől boldoggá tehetjük a házasságunkat, és amitől boldoggá tehetjük magunkat és házastársunkat. Három pontban szeretném felsorolni, hogy milyen az az igazi szeretet, és nagyon egyszerű dolgokat szeretnék elmondani, amitől mi magunk, ha gyakoroljuk, boldogok leszünk, de a házastársunk is évtizedeken keresztül azt várhatja, hogy na végre ezt tanuljuk meg gyakorolni, és ezáltal lehet igazi közösség közöttünk. Ezt lapozzuk fel, ez Efézusi levél 4. fejezetét. Az Efézusi levél, 5. fejezetét, és ott olvassuk el az első két versszakot, és utána a 20. versszakot. Így szól az ige: legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Így szól a 20. vers: hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és az Atyának. Tehát azt mondtam, hogy ebben az igében igazán fellelhetjük azt, hogy mitől lehet boldog az életünk a házasságban. Ezt mondja az ige: legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. Ez a lényeg ennek az igének. De gyermekek, ti is figyeljetek, mert nektek is meg kell tanulni a szeretetet. És vajon hogyan, kitől tanulhatjuk meg azt az igazi szeretetet, ami végtelenül egyszerűnek látszik, de mégsem valósítható meg az ő segítsége nélkül. Azt mondja az Isten, legyetek annak okáért követői az Istennek. Itt is az eredeti görög szöveg, ugye az imitáció, dei, vagyis utánozzátok az Istent, mint szeretett gyermekek. Legyetek utánzói az Istennek, mikor azt mondja, hogy legyetek követői az Istennek, utánozzátok az Istent, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. Azt hiszem, hogy nem mondok azért olyan nagy újdonságot, amikor azt szeretném valahogy elmondani, hogy mitől lehet boldog az életünk a házasságban. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ez kölcsönösen lesz mindenki boldog attól, hogyha megtanul szeretni, és mindenki boldog akkor, hogyha érzi a szeretetet. Az első dolog, amit nagyon fontosnak tart az ige, a Jézustól tanulhatjuk, és Jézus egyik példázatában olvashatjuk, Lukács evangélium a 16. fejezet 10. verse, ami így szól, aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És itt egy egyszerű dolgot szeretnék kiemelni, legyünk hű a kevesen. A házasság tudománya, amikor hűek vagyunk a kevesen, és talán a gyermekek szeretete is ide tartozik, nem csak a házastársunk szeretete, legyünk hűek a kevesen. És itt szeretnék ilyen dolgokat kiemelni, nem tudom, hogy a hét folyamán erről volt-e szó, hogy ilyen apró dolgok szükségesek a házassághoz, ez a kevés dolog, ugye a hűség, a szeretet, a becsületesség, az apró figyelmességek, az apró szükségletek meglátása, a saját kis önző kényelmünkről való lemondás. Ezek a kicsi dolgok, amik boldoggá tehetik a házasságunkat és bennünket is. Én nem tudom, biztos azt gondoltuk házastársunk választásakor és a házasságban, hogy majd valami nagy dolgot kell tenni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Valami nagyon nagy dolog az, ami boldogságot ad az életben. És Jézus pedig azt mondja, hogy a boldogság egész kis dolgokból áll, a kis dolgok megcselekvésén. Érdemes ezzel felvértezni magunkat, és én hajlamos vagyok arra, hogy mindig várok valami nagy dologra, hogy mitől lesz majd boldog az életem, és már eltelt 50 év, és még mindig úgy gondolom, hogy majd csak ezután leszek boldog. Miközben Jézus azt mondja, hogy aki hű a kevesen, egyedül ott kezdődik a boldogság. Meg kell tanulni az életben az apró kötelességek teljesítését, apró lemondásokat. Ismerjük talán Tagore indiai költőnek a versét. Ki ismeri Tagorének a versét, ki Magyarországon is Balatonfüreden fát ültetett emlékül, 20. századi költő ezt mondja. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Amikor felkeltem, azt láttam, hogy az élet kötelesség. És amikor elkezdtem végezni a kötelességemet, megláttam, hogy a kötelesség öröm. Ugye ilyen egyszerű három lépés. Mindannyian álmodunk örömről, ez az álomvilág, valami boldogságról. Mikor felébredünk, meglátjuk, hogy az élet kötelesség. És amikor az apró kötelességet elkezdjük végezni, akkor jövünk rá, hogy a kötelesség teljesítés az igazi öröm. Ellen Gould White egy helyen beszél arról, hogy milyen az igazi boldogság, és tényleg olyan egyszerűen fogalmaz meg, hogy a mindennapi apró kötelességek teljesít, majd valamikor a végidő, vagy az utolsó, vagy az örök életben tudjuk meg, hogy a boldogságunk az apró, cseprő kis mozzanatokból és kötelességek teljesítéséből tevődött össze, amikor másoknak örömet okoztunk. És itt szerettem volna tehát arra rámutatni, hogy a házasságunkat akkor tehetjük boldoggá, ha nem nagy dolgokat akarunk a feleségünknek vagy a férjeinknek tenni, hanem egyszerűen csak egy szívesség, egyszerűen csak apró, és az ő számára szükséges dolgokban segítjük őt. Azt is olvashatjuk Jézus élete című könyvében, hogy Jézus éberen figyelte minden ember szükségletét. most tényleg tegye fel azt a, az a kezét, aki még nem boldog. Ott egy kisfiú. Még nem teljesen boldog. Kezdjük el ezt a boldogságot, nem fogunk tudni nagyobb boldogságot találni. Próbáljuk ki, hogy az élet egyszerű dolgaiban a társunknak mit adhatunk, és amikor egyszerű házi munkát, mosogatást, egyszerű szemetet kivisszük, kitakarítunk, elrakjuk a ruhánkat, meglátjuk, hogy ettől lesz boldog az életünk. Lehet, hogy ez kicsit furcsán hangzik, de valahogy a realitásokra szerettem volna itt rámutatni. És a következő lépés így szól. A szeretet azt jelenti, amit a Római Levél 15. fejezet 7. verse, ez a második pont. A családban a szeretet azt jelenti, Római Levél 15. fejezet 7. verse, ez is megint csak rendkívül egyszerűnek tűnik. A boldogság rendkívül egyszerű dolog, és nem bonyolult, és mindenki megtapasztalhatja legalábbis, amit itt a Földön boldogságnak nevezhetünk, ugye a 8 boldogság is ide tartozik, de itt most a családi életről szólunk. Római Levél 15. fejezet 7. verse, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. És itt egy talán kiegészítésként annyit mondhatnánk, hogy itt nem csak egy elfogadásáról van szó a másiknak, hanem befogadására, vagyis mindenképpen befogadjuk a szívünkbe, elfogadjuk őt úgy, ahogy van. Nagyon boldogtalan az az ember, aki a házastársában mindig egy elvárásnak való megfelelést vár, elvárásainkat nem üti meg a másik, akkor boldogtalan, és akkor állandóan háborog. Én is lassan egy 20 éve élek házasságban, de ugyanezt a gyermeknevelésben is elmondhatjuk, hogy boldog ember az, aki el tudja fogadni a társát, el tudja fogadni a gyermekét úgy, ahogy van. Ezt nagyon komolyan mondom. A háborgásainknak és a szenvedéseink egy nagy részét az képezi, hogy nem vagyunk képesek úgy elfogadni egymást, ahogy a másik van. Ahogy a másik mutatja magát. Az a házastárs, aki elvárásokkal viszonyul a házastársához, ez mindig boldogtalan marad. Az mindig elégedetlen lesz, az mindig valami többet szeretne várni az élettől, jobbat szeretne várni az élettől, amit nem tud megkapni. Napi apró problémákkal és konfliktusokkal kell együtt éljen. Szeretném felidézni például Jézus életéből azt, hogy Jézus, és mindannyian, ugye, amikor választottunk társat, tudtuk, hogy nem a tökéletességet választottuk, hanem hiányosságokkal és fogyatékosságokkal együtt lévő szemét. És hadd olvassam fel, Jézus kiket választott tanítványainak. De elfogadta őket úgy, ahogy vannak. Ezek voltak azok a nagy tanítványok, akikből apostolok lettek. Szokásaik és természetük tekintetében az apostolok igen különbözőek voltak, és figyeljetek, milyenek voltak a tanítványok. Ott volt közöttük Máté a vámszedő és a római hatalmat engesztelhetetlenül gyűlölő, heves természetű, vakbuzgó Simon. Tehát volt egy vámszedő, egy vakbuzgó, heves természetű, gyűlölködő Simon. A nagylelkű, lobbanékony Péter, az aljas lelkületű Júdás, az igaz szívű, de félénk Tamás, a lassú felfogású és kételkedésre hajlamos Fülöp, a Zebedeus becsvágyó, és szókimondó fiai, János és Jakab, ugye? Hibáikkal, öröklött hajlamaikkal és felvett szokásaikkal együtt mégis Krisztusban és Krisztus által Isten családjában lakoztak, és azt tanulták meg, hogyan legyenek egyé hitben, tanításban és lelkületben. Az élet minden dolgában egyébként az elfogadás az, amikor boldogok lehetünk. Amíg nem tudunk embereket elfogadni úgy, ahogy vannak, szőröstül, bőröstül, addig boldogtalanok leszünk. Jézus azt mondja, azért fogadjátok be egymást, mondhatnánk, fogadjátok el egymást, miképpen Krisztus is elfogadott minket az Isten dicsőségére. Nagy dolog az elfogadás? Nem tűnik nagynak, de ehhez kell Krisztust megismernünk. Például annyira más a másik, erről is biztos volt szó, annyira másképp működik egy feleség, annyira másképp működik egy férj, olyan, mintha az egyik a Marsról jött volna, a másik pedig a Vénuszról. Teljesen másképp gondolkodik, ugye a feleségeknek egészen másképp vannak az agyi húzalok behúzva, egészen másképp működik az agyműködés. Sokkal több kapcsolat van az agyi idegsejtek között, mint a férfiaknak, de a férfiakat mégis idegesíti ez. A férfiaknak lassabban működik az agyuk. Egy feleség agya így működik, hogy mint egy Pentium 4-es, nagyon gyorsan, mindent képes ugye bekapcsolni és fogni és mindjárt reagálni, míg egy férj agya a Commodore 64-es, ez pedig így és mégis szeretnünk el egymást. Nem csak a másságért, mert ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy nem oszthatjuk azt, hogy a házasságban a problémák csak az akkora különbözőség miatt van, hogy nemek annyira különböznek egymástól. Az egyik, ugye a Vénuszra jött a másik, egészen más nyelveket beszélünk. Hanem azért is, mert bűnökkel és jellemhibákkal együtt kell élnünk. Azért ne fogjunk mindent a másságra, meg a nemi identitásra vagy különbözőségre, hogy a házastársam a jellemhibáit és bűneit mondjuk egy nemi problémára vezetem vissza, hanem igenis vannak bűnei és fogyatkozásai a másiknak, de hadd tegyem hozzá, a bűneivel együtt szeretem. Talán furcsa egy kicsit ezt így kijelenteni, mert azt szoktuk mondani, hogy a bűnös szeretjük, a bűnt pedig utáljuk, és ez így van. De tegyük nyugodtan hozzá, ahogy Jézus bűneivel együtt szerette a tanítványait, nem azért, mert megalkudott vele, nem azért, mert jóvá hagyta a bűneiket, hanem hozzá tartozik a másikhoz a bűn, a jellemhiba. Annyira hozzá tartozik, hogy nem tudjuk leválasztani a másikról, mert ő cselekszi, ő követi el, csak úgy tudjuk leválasztani, ha nagyon szeretjük, és ismerjük azt, hogy ő milyen szeretne lenni. Szeretném hozzátenni, hogy azért is fontos az elfogadás, mert ahogy öregszik az ember, egyre kevésbé fog jobb lenni. Az öregedés inkább kihozza a jellemhibákat. Az öregedés egyre erőtelenebbé, gyengébbé teszi az embert. Egyre kevesebbet képes megtenni. Talán a külseje is a másiknak egyre kevésbé lesz vonzó. Akár a házastárs, ugye egyik meghízik, a másik pedig kopaszodik, pocakot növeszt, kövéredik, ráncosodik. Szeretni kell akkor is a másikat? Meg kell tanulni elfogadni akkor is a másikat? Meg kell tanulni egyre inkább elfogadni a másikat? Nem ez a szeretet? Nem ez a szeretet? Beteg lesz? Nyomorék lesz? Egyre inkább szeretem a másikat. Különös, hogy a mennyei világ az tökéletesen alkalmazza az elfogadás törvényszerűségeit. Ugye a mennyei angyalokról ezt olvashatjuk, szintén Jézus élete című könyvből olvashatjuk, hogy a dicsőség angyalai, akik mindig látják a mennyei atya arcát, örömüket lelik abban, ha kicsinyeket szolgálhatják. Különös gondjuk van azokra a remegő emberekre, akiknek sok kifogásolható jellemvonásuk van. Az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, segítik azokat, akiknek a legkeményebb csatát kell vívniuk az énnel, és akiknek kilátástalanok a körülményeik. Döbbenetes, hogy az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, akiknek a legkifogásolhatóbb jellemvonásaik vannak. Kedves gyülekezet, vagy kedves táborozók, legkifogásolhatóbb jellemtulajdonságú embereket is elfogadnak az angyalok, és maga az Isten. Ezt olvashatjuk az alapigében is. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Talán elmondhatjuk, hogy akit befogadnak, aki megtanul befogadni, elfogadni a társát úgy, ahogy van, az boldog ember? Az boldog ember? És nem lehet, hogy az, akit elfogadnak, az is ettől lesz boldog? Nem lehet, hogy attól is ő lesz boldog? Milyen csodálatos dolog a házasság? Mitől lesz boldog a házasság? Ettől, hogy én megtanulok elfogadni, hibáikkal, bűneikkel, jellemhibáikkal együtt élek a társammal, az igazi társammal, De ettől ő is boldogabb lesz, mert érzi az elfogadásomat, érzi a szeretetemet. Annak ellenére, hogy sokszor olyanokat mond nekem, amitől megsértődhetnék, esetleg lejárat mások előtt, esetleg mond olyat rólam, ami kellemetlen, a gyerekek előtt esetleg mond valamit. Na de persze ez nem jó nekünk, hanem megtanulunk mindeközben megbocsátani. Mondhatnánk így is, kedves táborozók, egy házasságban szabad hibázni, de akkor is elfogad a másik. Simon András az egyik kis aforizmájában azt írja, talán ismeritek a Életed üzenet című könyvében, hogy is van, hogyha elfogadsz olyannak, amilyen vagyok, akkor majd olyanná akarok válni, amilyenné te szeretnéd, hogy legyek. Ha el tudsz fogadni olyannak, amilyen vagyok, majd akkor akarok olyanná válni, amilyenné te szeretnéd, hogy legyek. És azért a gyermekneveléseinkben is, a gyermekekhez való viszonyunkban is ezt nagyon fontos tudatosítanunk. A kamaszokhoz különösen, kamaszokhoz való viszonyunkban, a gyermekekhez való házastárs. Ha el tudjuk fogadni olyannak, amilyen a másik, majd akkor igen, olyanná szeretne válni, amilyenné mi szeretnénk, hogy legyen a másik. És az angyalok is ott vannak jelen, ahol a legkifogásolhatóbb jellemhibákat látják emberekben. És itt szeretnék rámutatni az elfogadáshoz fontos megbocsátani tudásra. És itt csak két dolgot mondtam, hogy akkor leszünk boldogok, eddig még csak kettőt, hogy akkor leszünk boldogok, ha kis dolgokba lejjük meg az örömeinket. Higgyük el, hogy vagy az élet most a bűn világában nem nyújt más nagyobb boldogságot. Nem tudunk nagyobb boldogságot itt a Földön. A kicsi dolgokban lelhetjük fel, de ezt a kicsi dolgot gyakoroljuk már meg otthon, gyakoroljuk már be otthon. Hadd kérjelek benneteket, hogy a szemetet levinni, a beágyazni, elmosogatni, kitakarítani, és nem csak házi munkát, csöndbe lenni, amikor mi annyira az igazságunkat akarjuk képviselni. Amikor csöndbe kellene lenni, akkor, amikor le akarjuk győzni a másikat. Nem akarom legyőzni a másikat, most csendbe maradok. Nagy kis dolog, nem? Most csendbe maradok, és nem szájalok vissza, nem akarom legyőzni a másikat, nekem van igazam, te mondtál rosszul, te voltál feledékeny, és beszóltál, stb. Megtanulunk csendbe maradni, meglátjuk, hogy boldogok leszünk. Ugye hát ez az, amit így mondott az ige, az alapigénk, hogy utánozzátok le ezt az Istentől. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben az Isten dicsőségére. És itt szerettem volna rámutatni arra, az Efézusi Levél 4. fejezet 32. verséhez lapozva, hogy az elfogadáshoz ezt is meg kell tanulnunk Krisztustól, és ugye itt látjuk mindig a kölcsönösséget, hogy amiképpen Krisztus, aképpen ti is. Így mondja a 4. fejezet 32. verse, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Nehogy elfelejtsek egy idézetet mondani, Ellen Goldwhite írja ezt valahol, azt hiszem a Boldog Otthon című könyvben, hogy a házastársak a földi életüket édenné változtathatják, ha megtanulják az igazi szeretetet Krisztustól. Ezt a mondatot is jegyezzük meg. Azért mondtam, hogy édenné lehet tenni a földi életet, ha megtanuljuk ezeket az egyszerű dolgokat, hogy mi által lehetünk boldogok. És itt a 32. vers is ezt mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. És megint talányos ez a megengedvén kifejezés, de itt az előző kifejezésekkel tudjuk rokonítani és párhuzamba állítani, hogy mit jelenthet ez a megengedvén. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és talán így, hogy aki irgalmas, az elengedni egymásnak azt, miképpen Krisztus is elengedett néktek bűnöket. elengedni a bűnöket, elengedni azokat a vétkeket, amik bennünket oly megsértett, annyira megsértenek, és annyira fáj nekünk. Hogy a házasság gondozással, aki egy kicsit foglalkozik, az körülbelül láthatja, hogy aki házaspárokkal beszélget, hogy a házastársak 80%-ánál a fő probléma a megbocsátani tudás hiánya. És ez okozza a válások tömegét. És hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy boldog ember az, aki meg tud bocsátani, és el tud engedni minden tartozást. Boldog ember az, és itt szeretném újra felvetni a kérdést, nem lehet, hogy ezt is Krisztustól kell tanulnunk? Tegyük fel azt a kérdést, nem volt sértő Krisztus számára az a magatartás, hogy Péter megtagadta őt háromszor ott a főpap udvarában, és ott hagyta is, és mintha soha nem ismerte volna. Péter háromszor esküdözve tagadta meg, átkozódva az ő mesterét. És Péternek megbocsátott Jézus. Nem volt fájdalmas Jézusnak az árulás Júdástól, hogy egyik kedves tanítvány, akit szeretett, akivel törődött, akit figyelmeztetett arra, hogy az árulásától elálljon, az végül mégis elárulja. Van olyan bűn, amit Jézus nem bocsátott volna meg a tanítványainak? Létezett olyan az evangéliumban? Evangéliumok szerint. És itt a házasságunkról is tulajdonképpen ezt kell, hogy mondjuk, hogy az az ember igazán boldog, aki mindent meg tud, de mindent meg tud bocsátani a társának. Megengedvén egymásnak, legyetek irgalmasok, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha egy picit elgondolkodunk azon, hogy az Istennek nekünk mi mindent meg kell bocsátania, akkor nem nehéz megbocsátani a társunknak. Azt gondolom, hogy ezek a kijelentések annyira ismertek voltak számunkra, de mégis azt tudom talán mondani, hogy akkor vagyunk bajban, hogyha ezeket az egyszerű kijelentéseket nem éljük meg a mindennapokban. Ezeket az egyszerű törvényszerűségeket. Mert itt most mondhatjuk, hogy mindezt tudtuk. De ha naponta nem élünk ezekből az egyszerű dolgokból, akkor biztos, hogy boldogtalanok maradunk, és biztos, hogy boldogtalan lesz a házasságunk. Csöndbe maradni, amikor csöndbe kellene maradni, szólni kellene, amikor szólni kell, 5 percet szánni a házastársunkra, csak 5 percet, kicsin hű, csak a kicsin hű, ezek a kategóriák, csak 5 percet leülni a másikkal, és boldoggá tettük a házastársunkat, és magunkat is. Aztán a másik dolog, hogy elfogadom úgy, ahogy van a másik. Óriási dolog. De hogy befogadott és elfogadott Krisztus bennünket, és ahogy a tanítványokat elfogadja. Senki ne akarjon megfelelni Krisztusnak. Krisztusnak nincsenek elvárásai. Először el akarja fogadtatni magát az emberrel. Ő maga akarja elfogadtatni magát először velünk. Szeretni akar bennünket először Krisztus. És akkor, amikor mi elfogadjuk őt, akkor akarunk olyanná lenni, mint amilyen ő szeretné, hogy legyünk. Szabad hibázni, szabad bűnöket elkövetni, bár nem szándékosan, de ettől még az Isten szeretete nem szűnik meg irántunk. Házastársaknak se szűnjön meg a szeretete az ő házastársa iránt, amikor bűnöket és hibákat követel, annál inkább szeresse őt, ahogy Krisztus annál inkább szeret bennünket. És hogy nincs olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg az életünkben. Ezt is tanuljuk meg Jézustól. És hogy annyira ezen múlik a boldogság, amit az utolsó 3. pontban szeretném kiemelni, a példabeszédek könyve 31. fejezet 11. verse szerint, így szól az ige, 31:11, példabeszédek könyve, ezt is csak meg kell tanulni a házasságnak, és ez is csak nem nagy dolog. Ugye nem beszéltünk eddig nagy mártíromságról, hogy nekünk valami nagyon nem tudom milyen önfeláldozásra, vagy valami hatalmas dolgokra kellene eljutni a házastársunk irányában. Azt mondja a 11. és a 28. vers. Hogy viszonyuljon a férj a feleségéhez? Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Bízik a feleségéhez az ő férjének lelke. A 28. vers. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Nagy dolog. Dicsérgetni egymást, megdicsérni egymást. Szoktam megkérdezni házastársakat, amikor ilyen táborban vagyunk, hogy mikor dicsérted meg utoljára a férjedet, vagy mikor dicsérted meg utoljára a feleségedet valamiért. És hát ilyenekről nem nagyon szoktak beszámolni. Bízik az ő férjének lelke az ő feleségéhez, és dicséri őt a kapukban. Minden apró jó cselekedetet, minden egyszerű dolgot megdicsérni, értékelni a másikban. Hálás szívvel viszonyulni a másikhoz, hogy Isten adott nekem társat, hogy van családom, vannak gyermekeim. A legkisebb jót is a gyermekekben megdicsérni, ha kitörölték megmosták a kezüket, mondjuk, vagy megterítettek, vagy leszedik az asztalt, elpakolnak, ezt mindent meg kellene dicsérni, mindent otthon, és édenné tehetnénk az otthonunkat. Mert áldásként hat vissza a dicsérőre, és áldás jelent, aki hallja. Például én nagyon megdicsértem a fiatalokat itt a táborban, amikor egyik éjszaka így mondtuk, hogy akkor 10:30-ra szépen mindenki legyen a sátorba. És hát én annyira büszke voltam a nagylányomra, és hát tényleg boldog voltam, hogy egy ilyen egyszerű dolgot megtettek, és hallottam, hogy a sátorban még csicseregtek egy kicsit, aztán elcsendesedtek. De olyan örömmel, boldogan mentem reggel a sátorhoz, hogy megdicsérjem őket. És ettől talán ők is örülhettek egy kicsit reggel, hogy el vannak fogadva, hogy értékelve van a cselekedetük, a magatartásuk, hogy nem csak a kifogások, a bajokat veszik észre a felnőttek náluk. Boldoggá tehetjük egymást a dicsérettel is, higgyük el, nem kell nagyobb boldogság, nincs nagyobb boldogság, mint hogyha valakit elismernek, otthon értékelnek, apró változásokat észrevesznek, hogy most már de örülök, hogy reggel megmosod időben a fogadat, de örülök, hogy a száj lehelleted is olyan üdítő, olyan kellemes. Még ilyet is meg lehet dicsérni, hogy milyen szép a melegítőd, hogy milyen finom az étel, hogy milyen jól esett beszélgetni veled. Tegyük édenni a családi életünket, tegyük boldoggá ezekkel a végtelen egyszerű dolgokkal, és meg fogjuk látni, hogy addig boldogtalanok leszünk mi magunk, amíg ezeket nem tudjuk gyakorolni, és boldogtalanok lesznek azok is, akik mellettünk élnek, akik nem tapasztalják meg ezeket az egyszerű dolgokat. Kívánom, hogy ez a családi tábor ne csak a kikapcsolódásról szóljon, és ne csak, hogy egy hét esős időnk volt, és ezt valahogy jól kihúztuk, meg a gyerekek is el voltak kézműves foglalkozáson, és valahogy pihengettünk egy kicsit, volt kiszolgálás, evés, ivás, nem kellett főzni, nem kellett mosogatni, nem kellett takarítani. Kár lenne, ha csak ennyiről szólna a pihenésünk. Én azt kívánom, hogy legyünk követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjunk szeretetben a Krisztus dicsőségére. És ugye, hogy szólt az alapigénk? Hogy hálákat adván mindenért a Jézus Krisztus dicsőségére. Ugye Efézusi Levél 4. fejezet 20. verse szólt így, hogy ez az egész családi élet és család boldoggá tehet bennünket, és hálásak lehetünk azért, hogy az élet egyszerű törvényeit, a szeretet egyszerű lépéseit megcselekedve. Ennél nagyobb boldogságot nem kívánunk, mert itt tanuljuk meg azt, hogy mit jelent elfogadni, mit jelent apró kötelességeket gyakorolni, mit jelent megbocsátani mindenért, és mit jelent dicsérni, mit jelent értékelni egymást, és ezáltal boldoggá tenni egymást. Kívánom, hogy ezekben legyen tapasztalatunk. Amen.